Eredményesére találkozó 2013. január 18-a. Tökéletes út.
Jó reggelt kívánok valamennyiünknek, akik itt vagyunk a helyszínen, azoknak, és akik néztek és hallgattok bennünket határainkon belül és kívül, szerte a földgolyón. Az eredményes élet találkozó. Péntek reggel, és egyéb helyeken, azt mondja Peti, és egyéb helyeken, ki tudja még. Sanyi mindjárt jön, mindenkit megnyugtattam, csak telefonált az előbb, hogy kezdjük el. Azon gondolkoztam, idefelé jövet, hogy általában az eredményes élet találkozók üzenete így részemről mindig idefelé jövet születnek. Tegnap este volt egy valahogy úgy voltam, mint Pásztor Kendall szerdán, hogy volt egy üzenete, de aztán a 5 perccel az Isten tisztelet előtt kapott egy újat, és azt mondta, hogy ezt ki kellett dobnia, és valahogy én is így vagyok vele. Volt egy gondolatom idefelé jövet, hogy miről is beszélgetünk itt hétről hétre. Egy életről, amit állítólag olyan nehéz megtapasztalni. Egy olyan férfiről, akit már több mint 2000 éve feszítettek keresztre, és aki állítólag testben megjelent Isten volt. Egy könyvről, amit 40 ember írt, több mint 40-en írtak. Az emberiség egyik legrégebbi írásos emléke. Olyan dolgokról beszélünk, ami egyszerűen nem bizonyítható. Oké? Nem tudjuk bebizonyítani. Tudom, hogy az apologetika képes rá, hogy érveljen, hogy felhozzon olyan tényeket és dolgokat, amik Isten mellett tanúskodnak. De azon gondolkoztam, hogy a tudomány is ugyanezt csinálja. És az egyik gondolatom az, hogy a tudomány tisztességtelen velünk, oké? Csak tisztességtelen. És hogyha tudós vagy, akkor kérlek, hogy még ne kapcsold le a felvételt, hanem hallgass végig, mert nagyon tiszteljük a munkátokat, de azt hiszem, hogy messzebbre merészkedtetek, mint ami a hatókörötök lehetne. Mit csinál a tudomány? A tudománynak nem az a feladata, hogy természetfölötti dolgokról foglaljon állást. A tudomány nem merészkedhet egy ponton túl, egy vonalon túl nem léphetne. A tudománynak az a feladata, hogy megfigyelje a körülöttünk lévő valóságot, megfigyeléssel kell empirikus tapasztalatok útján gyűjtsön adatokat, és utána ebből levonjon egy következtetést. De nem feladata, hogy az élet keletkezéséről vonjon le messze menő következtetéseket. És itt van a tudománynak a csúsztatása, hogy nekünk az iskolában megkérdőjelezhetetlen dogmaként tanítják, hogy minden a véletlen műve. De a teremtés az élet keletkezésének a pillanatában senki sem volt jelen. Senki. Se a tudomány, nem is volt még semmi, se senki. Éppen ezért figyeljetek, és ez nagyon fontos dolog. A tudomány mindössze elméleteket állíthat fel az élet keletkezésével kapcsolatban. Figyeljetek, és az elméletnek pedig van egy sajátossága, hogy nem lehet bizonyítani. Oké? Az elméletet csak cáfolni lehet. Pontosan azért, mert csak egy elmélet. És az apologetika, tehát a tudomány nem alkalmas arra, hogy bizonyítsa az életnek a keletkezését. Így hát nem is taníthatnák nekünk azt az iskolában. Csak egy elméletként, egy opcióként. De ugyanakkor az apologetika, a keresztény hit sem alkalmas arra, hogy bebizonyítsa Isten létezését tételesen. Mert ez is csak egy elmélet, oké? De van valami középen a két dolog között. Szia Csilla! Látjuk a tények, ugye a római levél arról beszél, hogy a teremtett világ vizsgálatából következtethetünk arra, hogy mi történt. Hallottam egy előadást az egyik legelszántabb ateistától, Stephen Hawkingtól. Nem, Richard Dawkins, bocsánat. Richard Dawkins azt mondta, hogy habár úgy tűnik, hogy minden tervezett, de mégis ezt ne gondoljátok komolyan, mert a véletlen műve. Tehát a tudomány csak rendszerezetten tud felállítani elméleteket. Hogyha nem lenne rendszer a természetben, akkor a tudomány nem tudta volna felépíteni magát. Nem lenne mit vizsgálni, nem tudna egyenleteket felállítani, nem tudna hipotéziseket felállítani. Tehát az egész világ úgy tűnik, mintha rendezett lenne. És ugye, amikor megvizsgáljuk magunkat, az embert, akkor még nagyobb gyanú kell, hogy ébredjen bennünk. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ha bár egyik oldalt sem lehet tételesen bebizonyítani, de a számunkra megvizsgálható valósági értelmes vizsgálatából arra kell következtetnünk gondolkodó emberként, hogy itt egy céltudatos tervezés és egy bravúros kivitelezés történt. Oké, ez nagyon fontos. És aztán van, ez csak a felszín. Ennél sokkal mélyebb dolgok vannak nyilván, és ezt mindannyian tudjátok sokan, sokkal jobban, mint én. Hogy nagyon nagy felelősségünk van, amikor az életről beszélünk. Nem csak itt, hanem a hétköznapi életben. Volt egy beszélgetésem egy barátommal valamelyik nap, és azt mondta, hogy látom, hogy találtál valamit, kérlek, mondd el, beszélj róla. És mondtam neki, hogy mi az én meggyőződésem, és hogy miért gondolom azt, amit gondolok. És mondta, hogy rendben, de ő még nem látott olyan keresztényt, aki tényleg élte volna ezt az életet. És tudjátok, mi a helyzet, hogy én sem nagyon láttam, amíg ide nem jöttem. Nem láttam a kereszténység. Mivel lehet ez több, mint bármi más? Könnyebb az élet, tudod? Könnyebb az életünk? A felhőoszlop vezet minket? Ha éjjel tűzoszlop után megyünk, és Isten kijelenti magát egy ilyen módon? Csodák történnek az életünkben? Tudunk bármit felmutatni bárkinek, hogy miért érdemes ezt az utat követnie? Tudunk, tudod? Mi a... Várjátok, hogy fejezem ki magam? Miért? Miért járjuk ezt az utat valamennyien? És a 2012-es évenben nagyon sok csodát láttam. Sok szabadulást mások életében. Láttam halált, meghalt dr. Éva, és még biztos néhányszor emlegetni fogjuk, ő itt az egyik drága testvérünk volt, aki szolgált, csak azoknak mondom, akik nem ismeritek. Matematika doktora volt, de annyira szerény volt, és láttam, ahogy meghalt. Láttam, ahogy élt, láttam, ahogy meghalt, és ez egy csoda volt. És lehet, hogy nagyobb csodákra vágysz, de ennél nem nagyon van nagyobb csoda, oké? Még a Vöröstenger szétnyitása se. Csak láttam, hogy milyen tartás volt benne, hogy volt egy szabadulása a betegségében. És most szabadulásról és örömről szeretnék beszélni. Nagyon röviden, szabadulásról és örömről, mert létezik, oké? Létezik ebben a nyomorult világban ilyen. És ezt figyelj, ezt itt találod meg, a Biblia Istenénél. Ne keresd máshol, nem lesz benne részed. Nem lesz benne részed. És csak tűnődöm azon, hogy Istenről azt hiszem egy korlátolt gondolkodásunk van. Még akkor is, hogyha kívülről ismerjük a Bibliát. A mi képünkre szeretnénk teremteni Istent. Pedig ez fordítva történt, tudod. Szeretnénk bekorlátozni Istent, hogy ő ilyen, tudod. Kategorizálni szeretnénk őt, de nem tudjuk. Tudod, merjünk egy picit tovább menni, merjünk egy kicsit, tudod, egy kicsit formabontóak lenni, hogy lehet, hogy Isten néha tűnődik, lehet, hogy néha csalódott, lehet, hogy néha egy picit ő is elgondolkodik dolgokon. És itt találtam Ézsaiás 50-ben egy olyan szívszorító vers, és persze nem tudom, ez csak az én érzésem. Ézsaiás 50 második vers. És Isten így, mintha picit szomorkás lenne, nekem úgy tűnik. Rengeteg problémánk van az életben, szorongattatások, betegségek, tudjátok, ezekről beszélünk, és nem tagadjuk el. És Isten azt mondja, hogy bárcsak megszabadíthatnálak, bárcsak adhatnék neked valami igazit, de nem tehetem, hogyha nem hatalmazol fel rá. Szabad akaratod van, nem léphetek be az életedbe, csak úgy. Én ennél sokkal úriemberebb vagyok, sokkal nagyobb úriember vagyok ennél. És tudod, és Isten néha bánkódik, hogy nem szabadíthat meg minket. Tudod, legyen a te hited szerint. Azt mondja az Úr, miért jöttem, holott nem volt ott senki? Hívtam, és nem felelt senki sem. Vagy olyan rövid már a kezem, hogy meg nem válthat? Vagy nincs bennem megszabadításra való erő? Tudod, igaz ez az egész? Oké, mindannyian elfogadtuk Jézus Krisztust megváltónak. Szia. Oké. És sokan hátradőlünk ekkor. Minden rendben van, tudod? Minden rendben, meg vagyok váltva. De Isten azt mondja, hogy ez csak a belépő, ez csak az első lépés az életedben. Hadd mutassa meg a szabadításomat, mert szükséged van rá, mert meg vagy kötözve, mert ennek a világnak az Istene megkötözött téged. Mert hogyha nem engem követsz, akkor őt követed. Oké? Nem tudsz egy semleges vonalon haladni. És Jézus is azt mondja, hogy tudod, aki nincsen velem, az ellenem van. Ezt a könyvet igazándiból ezért gyűlölik a legtöbben, mert szélsőséges a könyvnek az üzenete. Nem nagyon tudunk masszatolni benne, csak fekete és fehér van, tudod, vagy Istennel vagyok, vagy Isten nélkül. Tudok Isten nélkül lenni úgy, hogy meg vagyok váltva? Meg vagyok róla győződve, hogy igen. Persze, hány keresztény él úgy, hogy hozott egy döntést valamikor. Lehet, hogy csak tudat alatt hozta meg, nem is tud róla. Tudod, ott lesz a mennyből, lesz a legjobban meglepődve, hogy kerülök ide. De, és leélt úgy egy életet, hogy ott volt egy gazdagság, egy hatalom, ami arra várt, hogy az életébe, szia Sanyi, itt van Sanyi, az életébe hozzon egy szabadítást, és nem használta, tudod. Voltam pásztor Balázs Kornéléknál Erdélyben, és erről prédikáltam, de ez még mindig a szívemben van, és nem olyan túl sokszor szoktam csinálni, hogy kétszer beszélek ugyanarról a dologról, de most engedjétek meg. Egy szabadításról szeretnék beszélni, amit lehet szellemi értelemben alkalmazni az életünkre. Asszíria királya hatalmas sereggel vonult Izrael ellen, és elfoglalta az erődített városokat, és már csak Jeruzsálem volt hátra, és elküldte a retteget hadvezérét, a rabsakét 185 ezer emberrel a falak ellen, és körbevették, és bekiabáltak, hogy végetek van. És rabsaké, Asszíriának a hadvezér, az az ördög egy képe, egy értelemben. És azt mondja, hogy most véged van. Tudod, látod a seregemet? Most véged van. Tudod, az ördög hányszor mondja azt nekünk, hogy látod ezt a nehézséget? Látod ezt a betegséget? Látod a képtelenségedet? Véged van, úgy értem, véged van. És rettegünk és félünk, tudod, és Ezékiás király, habár sok butaságot csinált életébe, de mégis kiadott egy parancsot, ami ránk érvényes. Érvényesnek kéne lennie. Ne feleljetek neki, azt mondja a király. Parancsba adta, hogy senki a falakról ne válaszoljon a vádaskodásokra. Tudod, hogyha belemész az ördöggel ebbe a vitába, akkor vesztesként fogsz kikerülni belőle. Tudod, hogyha megpróbálsz az ő fegyverével harcolni, hogyha megpróbálsz vele vitatkozni, le fog győzni, sokkal okosabb, mint te. Tudod, hogy ne menj bele ezekbe a vitákba, tudod, amikor megtámad. És volt még egy vád. Azt mondja Rabsaké az izraelieknek, hogy senki se tudott megállni ellenem, pedig ott voltak az isteneik. Tudod, a bálvány isteneket sorolja. Ott voltak az isteneik, egyik se tudta megszabadítani őket. Azt hiszed, hogy a te Istened meg tud szabadítani. Tudod, és amikor bízunk valamiben, ami nem Isten, az mind bálvány, hogy bízok a bankszámlámban, mert az adja tudod, válság van, és az adja az én biztonságomat. Bízom az állásomban, vagy bízom bárkiben, egy emberben, tudod. Abba vetem a bizalmamat, tudod. És nagyon-nagyon gonosz a világ, mert a világ erre kondicionált minket, erre vagyunk kiképezve, hogy ezekben a dolgokban bízunk. De amikor jön a veszély, akkor tudod, csak Úristen, csak ezek vannak nekem. Csak ezek vannak nekem. És figyelj, mi történik? Azért így szól az Úr Asszíria királyáról. Nem jöv be a városba, nyilat sem lő rá, és nem szállja meg pajzsalaszt, és töltést sem készít ellene. Az úton, amelyen jött, visszatér, de a városba be nem jöv, azt mondja az Úr. És megoltalmazom a várost, hogy megtartsam az én magamért, és szolgámért, Dávidért. Hát jó vicc. 185 ezer ember. Egy harcedzett hadvezérrel. A hatalmas előkészületekkel. És még csak egy nyilat se fognak a falakra lőni. Még csak meg se próbálják töltéssel elfoglalni a várost. Ugye viccelsz, Isten? Ugye viccelsz? Azt hiszem, hogy túl messzire mentél. Tudod, amikor, Amikor doktor Éva halálos beteg volt, az akkor mondhatta volna, hogy viccelsz, nem fog meggyógyulni. És egyébként nem gyógyult meg, de várjatok, a szabadítás nem mindig ugyan, ahogy gondoljuk. Tudod, lehetett volna keserű a szívőben, mert nem szabadította meg Isten úgy, ahogy ő számított rá. Persze. Vagy pedig van egy anyagi nehézségünk, és úgy tűnik, hogy minden elveszett. Tudod, van elég erőt, hogy megszabadíts? Hol vagy most? Hol vannak az ígéreteid? Hol vannak az ígéreteid, Isten? Ez sem működik. Ez a kereszténység, ez is pont olyan bugyuta dolog, mint az összes többi. Tudod, nem működik. Nem, de várjatok, Ézsaiás könyve. Akkor, és itt két dologgal számol le egyből Isten ebben a könyvben, két dologgal. Akkor kijött az Úrnak angyala, és levágott az asszír táborban 185 ezret, és midő reggel az emberek felkeltek, ímé azok mindannyian holt hullák valának. Hát mondtam is Sepsin, hogy ennyit a kis pufok angyalok képéről, akik ott röpködnek. Tehát egyetlen angyal elpusztított egy egész hadsereget, 185 ezer embert egy éjjel, tudod, és a hadvezér, figyeljetek, a hadvezér egyedül ment haza. Nekem csak ez a kép, tudod, 185 ezre jöttek, nagy dérrel durra beharangozva, és egyedül ment haza. Tudod, el tudjátok ezt képzelni? Egyedül ment haza, oké? A király egyedül ment haza. És nem tudom, mit gondolhatott, amikor poroszkált. Tudod, semmit nem tudott magával vinni, az egész tábor elpusztult, minden a zsidóké lett, és tudod, csak így ment visszafelé, és mit, te jó ég, mi történt? Tudod, hogy mit mondott Isten, hogy még csak egy nyilat se tudtok a falak ellelőni. Tudod, és doktor Évához nem tudott hozzányúlni az ördög, oké? Tudod, erről beszéltem, hogy megtört a teste, de a szelleme érintetlen maradt, hozzá se tudott nyúlni az ördög. Teljes vereséget szenvedett. És most ott van az Úrral, oké? Ez a mi reménységünk, ami nem fog megszégyeníteni minket. Ez egy dicsőséges volt, ahogy megfutotta a pályáját. És sokszor gondoljuk azt, hogy nem futottuk meg a pályánkat, és erről talán Pásztor Kende is beszélt, hogy Éva csak 40 éves volt. Talán 41, nem tudom egészen pontosan. Ó, még mennyit élhetett volna, gondolhatjuk mi, de Istennek mások az útjai, mint a mieink. Ő azt mondta, hogy megfutottad a pályát. És meg vagyok róla győződve a szívemben, hogy ez tényleg így van, mert különben nem vitte volna őt haza. És láttam az én életemben is szabadulást, amikor ott volt a 185 ezer ember a falak körül. Figyelj, és az ördög egyedül ment haza. Az ördög egyedül ment haza. És persze van, amikor nem így van, oké? Van, amikor így vonszol maga után, így mint egy győzelmi trófeát. Rendben, ez is előfordulhat. De ezek csaták. Ezek csaták. A háborút azt megnyertük. Nem tudod elveszíteni. És figyelj, amikor még egyszer, sok szabadulást láttam tavaly, mások életében és a sajátomban. Ott volt a 185 ezer ember a falak alatt. De hogyha ha hiszel Istenben, Róma 1.17, mert az igaz ember hit által él, ez fordította meg Luther Márton életét, ez a vers, Róma 1.17. Ha hit által élsz, ha elhiszed, hogy ő a szabadító, ha elhiszed, hogy a kereszténység mögött tényleg van egy élő Isten, figyelj, akkor Sátán egyedül fog elkulogni a falak alól, oké? Csak egyedül fog elmenni, és győzni fogsz. Győzni fogsz, ezt garantálom. Úgyhogy ne félj és ne retteg, tudod, mert nagyobb az, aki velünk van, mint aki ellenünk van. Többen vannak velünk, mint ellenünk. Amen. Oké. Sanyi, kérlek.
Jó reggelt, sziasztok! Még mindig kabátosak az eredményes élettalálkozók. Sziasztok! Abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy a hétvégén Székesfehérváron lehettem pásztor Gál Tibor pulpitusánál prédikálhattam, és egy nagyon... Egy nagyon különleges időt töltöttünk, volt lehetőségünk a pásztor Borcival beszélgetni, és nem nagyon tudok építőbb embert elképzelni, mint őt. Tehát ilyen két lábbal a földön álló, valós, hétköznapi gyarló problémákkal küszködő, és abban olyan győzelmet arató, amiről Ernő beszélt, egy igazi hívő ember, aki azzal, hogy ugyanúgy, mint ahogy te meg én, nyakig benne vagyunk az életben, annak a kicsi gondjaival, a nagy gondjaival, az örömeivel, a győzelmeivel és a látszólagos vereségeivel, hogy azáltal, hogy benne van nyakig, nagyon-nagyon mélyen tud szolgálni felénk, mindannyiunk felé. Egy valós ember, és tett egy ígéretet, és ez az, hogy el fog jönni hozzánk. Ezt el tudjátok képzelni, pásztor Gál Tiborc itt lesz, élőben és személyesen. És ha minden jól megy, még beszélni is fog. Úgyhogy erre várunk, erre számítunk. Azt hiszem 24-ét mondtunk, hogyha az egy péntek. De ha 25, ha ott van a... Hogy? 25. Fejből tudod a naptárat, ez igen. Hogy? Na, ez jövő héten van? Jövő héten van a nagy nap. Úgyhogy... szeretnék imádkozni, és aztán azt a gondolatot szeretném folytatni, amit Fehérváron elkezdtünk. Azt gondolom, hogy az Úrnak mondani valója van ezzel kapcsolatban, és szeretnék egy picit több időt szánni rá, hogy ezt átgondoljuk együtt. Úgyhogy imádkozzunk. Mennyei Atyánk! Itt vagyunk előtted. És olyan sok minden szól hozzánk. Olyan sok hang követeli a figyelmünket. Hangok kívülről, és hangok belülről. A saját lelkünk, az érzéseink beszélnek hozzánk, a kultúránk, a környezetünk elvárásai beszélnek hozzánk. Annyi fajta képpel, annyi fajta meggyőződéssel élünk, hadd legyél te a leghangosabb ezek közül. Hadd legyél te az, akire figyelünk. Hadd legyen egyetlen hang. Hadd legyen egyetlen vezetőnk. Kérünk, Urunk, hogy használd ezt a mai reggelt arra, hogy a meggyőződéseink tiszták lehessenek, hogy a meggyőződésünk az életről, rólad, magunkról, azok tisztákká váljanak. Úgy értem, egyneműekké, tisztákká. Te vagy az, aki megérinthetsz. Te vagy az, aki hitet adhat, és használd ezt az időt a jóra. Te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. És nem tudom megállni, van egy gondolatom, amit még az üzenet előtt el szeretnék mondani. Egy pár hónappal ezelőtt talán nem, egy éve nincs még, ellopták a kocsimat. Akkor nem nagyon mondtam senkinek, de nagyon érdekes dolog volt, hogy mentem le reggel a Nem is tudom, hova mentem. Lehet, hogy ide jöttem. Valószínűleg ide, nem tudom. És nem is tűnt fel, hogy nincs ott az autó. A feleségem hívott valamikor késő délelőtt, hogy hova parkoltam a kocsit. Na, azt hiszem a ház elé, vagy valahova jobbra-balra, nem tudom. De azt mondja, keresgélte, nincsen sehol. Hát mondom, biztos. Akkor elvitték. És ugye a mai világban egy autó, attól függ milyen, de azért többnyire egy család pénzügyi keretének egy elég jelentős részét teszi ki. Tehát elvileg egy számottevő veszteség. És okozhat fájdalmat, jelentős kényelmetlenséget. És ezen csodálkoztam, hogy vajon hogy lehet, tehát hogy lehet, hogy semmit nem jelentett. Tehát tényleg semmit. Tehát nem úgy, hogy te kívül vagyok, ezt mosolyogva kell kibírnom, tudod? Elvitték a kocsimat. Dicsőség az Úrnak. Az Úr adta. Áldott legyen az Úr neve. Mert én magamtól még lehet, hogy erre sem lettem volna képes. Hanem csak a veszteségérzés, csak a düh, csak a keserűség, úgy értem, tudod, menjenek a fenébe. És ezen gondolkoztam, hogy mit kellett Istennek csinálnia előtte, hogy egy olyan szabadság pontra vigyen el, ahol ha valamit elveszítek, akkor az csak egy körülményváltozás legyen. És nem is, tehát ez is lehet, hogy egy megér egy üzenetet, hogy mi minden történt. De igazából ez az, amit meg akartam osztani veletek, hogy jobb szabadnak lenni, mint megkötözöttnek. Jobb szabadnak lenni, mint megkötözöttnek. Jobb, sokkal jobb szabadnak lenni mindentől, mint megkötözöttnek. Nem nihilistának, akinek semmi nem számít, hanem szabadnak. Valódi értékeket látva, valódi értékeket nagyra becsülve, hálásnak élni. De anélkül, hogy azok az értékek egyben be is zárnának. És nem tudom, hogy ez pontosan hogy történik, és szinte félve beszélek róla, de Isten dolgozik egy olyan módon az életünkben, hogy a végén szabadok leszünk. És az ő léptékében azok a vagyontárgyak, azok a körülmények, azok a még akár kapcsolatok is, amikkel körülvesszük magunkat, nagyon nagy értékkel bírnak, de mégiscsak ideig valóak. És ő azt szeretné, hogyha az ideig valókat örökkévalókra cserélnénk. Ő azt szeretné, hogyha a kötődéseink, az életünk rendíthetetlen lenne. És ez csak úgy lehetséges, hogyha minden értékünk felett, nem helyett, hanem felett, van egy értékünk, amely mindent egy más fénybe, egy más színbe helyez. Nagyszerű kocsim volt. Nagyon szerettem, jó kis autó volt. Hasznos volt. És hálás voltam érte. Tényleg. Amúgy a feleségem kocsia volt. De sék mi, hogy? Na jó, de őt se. Tehát, hogy... Jó, oké, tehát a történet hosszú. Tehát a lényeg az, hogy mire elvitték az autót, mi már rég elengedtük. Tehát nyilván végigment azon a folyamaton, hogy egy olyan állapotba kerültünk, hogy azt mondtuk, hogy ez az autó igazából egy ideig szóló áldás Istentől, és használjuk addig, ameddig itt van. És aztán egyszer vége lesz, és az élet menni fog tovább utána is. És ilyen módon az öröm, amíg használtuk, felhőtlen volt, és amikor az időszak véget ért, az egy vehető ajánlás, egy vehető lépés volt. Tehát, hogy egy megléphető lépés. De a lényeg az ez, hogy mindig bosszantott a savanyú, a szőlő hangzatú kereszténység, amely menekül az élet örömei, az élet értékei, az élet színessége elől, és azt mondja, hogy egyfajta aszkéta hozzáállással, hogy tudod, majd a mennyben. Igen, a mennyben hihetetlen értékek lesznek, és igen, összehasonlíthatatlan, de ez nem teszi semmissé a minket itt körülvevő dolgok értékét. Ahogy Pál mondja, a test gyakorlásának kicsi haszna van. Ha kondizol, ha sportolsz, annak kicsi haszna van. Nem az, hogy nincs haszna, van haszna. Hogy ne lenne? Csak az örökkévaló dolgokhoz mérten kicsi. Ez azt jelenti, hogy akkor nem sportolok. Dehogy is nem, sportolok, és élvezem, és iszonyat örömet jelent. És hogyha beszélgetsz velem, azt fogod hinni, hogy egy sportmániás vagyok. Közben tudom, hogy ennek kicsi haszna van. De nem úgy kicsi, hogy savanyú a szőlő, hanem úgy kicsi, hogy láttam valami ezerszer nagyobbat. Valami kimondhatatlanul nagyobbat. És miközben örülök a mindennapok apró örömeinek, a közben a lelkem mélyén izzik egy tűz az örökké való Isten ismerete miatt. Amiatt, amit ő adott. Ez kell, hogy a mérték egységünk, a vonatkoztatási rendszerünk alapja legyen. Olyan messze balra, hogy nem érem el, olyan messze jobbra, hogy nem érem el, olyan messze magasan, hogy nem érem el, és olyan mély, hogy nem tudok oda lemenni. Ez az én Istenem dicsőségének a nagysága. Ez az életed értéke, ez az alap. És minden más ebben helyezkedik el. És valódi. És valódi. De ennek az Istennek az ismeretében, és annak a jövőnek az ismeretében, amit ő adott, ezek kicsi dolgok. És legyen Isten az, aki beállítja a lelkünket, hogy mennyire rendítsenek meg, mennyire kötődjünk, mennyire mozduljunk, amikor ezek mozdulnak. Valamennyire kell. De legyen ő az, aki beállítja. Legyen ő az egyetlen Istenünk, legyen ő az egyetlen vezérelv, és legyen minden más ő neki alávetve. És igen, létezik gyász. Igen, van, hogy elveszítünk valamit, valakit, és Isten azt mondja, hogy itt a helye, és itt az ideje a gyásznak. Itt az ideje a bánkódásnak, a szomorúságnak. De van ennek egy mértéke, van ennek egy helye Isten rendjében. És az egészséges. És az rendben van. A mi bajunk, hogy új címkét ragasztunk a dolgokra. Levesszük Istenét, amikor bemész az áruházba, föl vannak címkézve a terméket, levakargatod, és ráraksz egy másikat. Ez egy hamis címke. Nem az az értéke, nem az a helye annak a dolognak az életedben, hanem az, aminek Isten mondta. És idefelé jövek, az ajtóban találkoztam Attilával, és ott ácsorgott, ahogy én annó, illetve én elmentem mellette, és nincs itt a kocsia. Tehát, hogy elvitték a kocsiját, és hogy? Igen, és nagyon, tehát csak tényleg így megérintett. Őt nem annyira, ahogy néztem, így tűnődött, hogy most mi legyen. Nagyon jól vette a kanyart, de hogy ez jutott az eszembe, hogy ez fáj. Tehát lehet, hogy nekem jobban fájt, mint neki. Sajnáltam. És miért, tudod? De ugyanakkor, amit az előbb mondtam, ez a valóság, ez a való igazság, hogy Isten valami nagyobbat akar mutatni, és Nem tudom az összefüggéseket, de egy dolgot biztos, hogy akar, hogy lássuk a nagy képet, hogy lássuk őt, hogy legyen ő a kincsünk. És annak a fényében minden egyéb, nem akarom elbagadni, de szinte jelentéktelen apróságá váljon. Annyira jelentőssé, amennyire Isten mondja. És aztán persze, amennyire a szabadságunkban jelentősnek tartjuk. Úgyhogy Úrunk, csak segíts Attilának, használd ezt a jóra az életében. Esetleg hozd vissza a kocsiját, vagy hozd neki egy jobbat. Vagy csak vidd előre az életben. Csak hadd legyen ez egy ámulatos érték a te kezedben, és egy ámulatos haszon az ő életében. Amen. Oké. Róma 10:17-hez szeretnék lapozni. A hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által. Ez az üzenetünk lényege, ez a magja, a hit hallásból van. És a hit, amiről beszélünk, sokkal több, mint egy spirituális vagy egy vallásos hit. Kérlek, hogyha esetleg úgy hallgatod ezt a felvételt, vagy úgy nézed ezt a videót, vagy úgy vagy itt, hogy nem vagy keresztény ember, nem vagy vallásos ember, teljesen rendben vagy. Remélem, mi se vagyunk vallásosak. És az, amiről most beszélni fogok, akkor is kulcsfontosságú lesz az életedben, hogyha soha nem leszel keresztényi. Bár ez nem cél, de ennek a gondolatnak a haszna teljesen felette van bármilyen spirituális elkötelezettségnek. Azt mondja ez a rész a Bibliában, hogy a hit információ elfogadásából építkezik. A hit a nem látható valóságról való meggyőződés, illetve a jövőben bekövetkező dolgokban való bizonyosság, hogyha ez a bizonyosság megalapozott. A hit a gondolkodásnak az a szintje, ahol a valóságot anélkül tudjuk leképezni és meghatározni, hogy azt konkrétan megtapasztalnánk vagy látnánk. Tehát egy nem empirikus módja a valóság megérintésének, leképzésének. A gondolkodás legmagasabb formája. Ez a hit. Semmi köze nincs a naivitáshoz, semmi köze nincs a vak reményhez, a valósághoz van köze, felelősséghez van köze, két lábbal való földönálláshoz van köze. Na most ahhoz, hogy a hit a valóságot ragadja meg, tényeken és bizonyítékokon kell, hogy álljon. Amikor egy mendemonda alapján hiszek el valamit, egy pletyka alapján, akkor az a hitem egy szubjektív hit, és én lehet, hogy teljes bizalmat vetek bele, és azt mondom, hogy jó, az biztos úgy van. A Gipsz Jakab tuti, hogy elment Amerikába. Mert mondta a Mari. És én hiszem, azt gondolom, hogy Gipsz Jakab Amerikában van, de az információ, ami alapján én ezt gondolom, nem valós. És Gipsz Jakab Bélapátfalván van. És én egy tévedésben, egy hazugságban hittem, mert a hitemet nem valós információra alapoztam. A józan hitnek az a lényege, hogy a valóságon alapuló, a valóságot leíró információval kell táplálnom az agyamat. Igazsággal. Megalapozott igazsággal. És akkor a meggyőződéseknek egy olyan rendszere épül fel a fejemben, lépésről lépésre, amely tényleg a valóságot írja le, és amely alapján tudok élni. Figyelj, ez akkor is így van, hogyha nem vagy hívő. Ez akkor is így van, ha vállalkozó vagy, hogyha ha hidakat építesz, vagy hogyha orvos vagy, vagy hogyha csak háziasszony a csakot idézőjelbe, mert a vezetői feladatod nem egy cégre, meg nem egy országra, hanem a családodra redukálódik, de ugyanaz, minőségileg, csak mennyiségileg kisebb. A valóságot kell, hogy megértsük és megismerjük. Egy nagyon jó kérdés, hogy ki az, aki ismeri a valóságot. Tehát milyen információval tudom táplálni az agyamat úgy, hogy ami ilyen meggyőződés aztán abból épül, az helyes lesz. És ez a szövegrész azt mondja, hogy a hit hallásból van, tehát a fülemen keresztül, de az olvasás is belefér. A lényeg, hogy szavak által definiált információval táplálom az elmémet. És azt mondja, hogy a hallás pedig Krisztus beszéde által. És ezzel megnevezi az információ forrást. És ez Jézus Krisztus. Oké, ha nem vagy vallásos, akkor ez most egy marhaságnak tűnt neked. De ha csak azt el tudod képzelni, hogy Jézus Krisztus Isten, azaz annak a valóságnak, amit te meg akarsz ismerni, az alkotója. Sőt, a fenntartója. Ha meg tudod érteni, hogy ő minden ismeret birtokosa, ő minden bölcsesség birtokosa, azaz az ismeret, tehát tökéletesen tudja összerakni, és tökéletes megértéssel bír, akkor érted el, hogy a tőle jövő információ az életről, rólad, a lehetőségeidről, a valóságról a legprecízebb és a legpontosabb információ lesz. Ha Jézus Isten, akkor az, amit ő mond az életedről, a körülményeidről, a lehetőségeidről, arról, hogy mi fontos és mi nem, hogy merre érdemes menni és merre nem, hogy mi között mi az összefüggés, hogy mi mitől megy tönkre és mi mitől gyógyul meg, ha érted, hogy ő mindent tud, és meg tudja veled osztani, akkor ennek van értelme. És ugye mi jogi, történelmi és számos egyéb bizonyítási eljárásokkal be tudjuk bizonyítani erről a könyvről, hogy az első betűtől az utolsóig igaz. Azaz, ez a könyv Isten üzenete, és mindenfajta spirituális elkötelezettség nélkül igazolható, hogy ez a könyv pontosan az, aminek Isten akarta, és ilyen módon a valóság legpontosabb leírása, illetve magyarázata. Ha ennek szeretnél utána nézni, akkor az istenlétezik.hu oldalon találsz egy részt, aminek az a címe, hogy a végső válasz nyomán, illetve van egy rész, amit úgy hívunk, hogy apologetika, egy sorozat, illetve van egy új weboldalunk, már annyira nem is új, visszavalósághoz.hu, amely gyakorlatilag egy bizonyíték tárház. Még egyelőre szerényebben feltöltve, de e felé haladunk. Azaz, ha józanul akarod élni az életedet, ha bölcs akarsz lenni, ha dörzsölt akarsz lenni, ha sikeres akarsz lenni, akkor ennek a könyvnek a titkaival kell megtömnöd az agyadat. Mint amiért egy profi menedzser kifizet sok százezer forintot egy profi képzésért, hogy azokat az összefüggéseket, titkokat, infókat megtudja, amivel a cégét és aztán az életét sikeresebben tudja vezetni. A információ, ez erről szól. A hit a valóságon alapuló információból kellene, hogy legyen. És akkor a hit egy józan, a valóságot megragadó hit lesz. A baj csak az, hogy nem egy menedzser képzésen jön az info, hanem egyenesen a gyártótól. És a menedzser képzésről fölállsz, és azt mondod, ne, jó volt az info, de nem volt szimpatikus az előadó. És hazamész, és az előadó soha többet nem szól bele az életedbe. Ha csak nem fizetted ki a belépő díjat, és a titkárnője hívogat utána, hogy tartozol. Itt az a probléma, hogy Istentől jön az info. És tudod, hogyha Istenhez közel mész, akkor elismered, hogy van valaki az életedben, akinek igazából beleszólása van. Legalább olyan szinten, mint a házúrnak a bérlő életébe, mint a királynak a nép életébe. Az ára annak, hogy a bölcsek köve a kezedbe kerüljön, az ára annak, hogy minden titok ismerője légy az, hogy elismered, hogy van egy Isten. És innentől kezd izgalmas lenni. El tudod ezt képzelni? Úgy értem, az alkimisták, vagy csak egyszerűen a modern kort nézd meg, a tudomány tekintélye és valahol szenvedélye, hogy felkutassa az igazságot. Emberek százai és ezrei keresik és kutatják a válaszokat. És aztán persze a világ másik fele elkényelmesedve csak nyitva tartja a száját, és várja, hogy megetessék mindazzal, amit a gondolkodó emberek találtak. De van egy éhség. Úgy értem, az emberiség, mint olyan tisztában van azzal, hogy az előrelépés, a válasz, az élet, az keresésen és az igazság megtalálásán alapul. El tudod képzelni, hogy te kerülő út nélkül nyíl egyenesen a források forrásához juthatsz? Hogy te messzebb jutsz, mint a világtörténelem bármely tudósa, mint bármelyik alkimista, aki aranyat keresett, mint bármelyik kutató, aki lement a tenger mélyére, vagy fölment a hegy tetejére, hogy te közelebb kerülhetsz az igazsághoz és a teljes bölcsességhez, mint bárki, aki ezt a könyvet nem ismeri. És az üzenet igazából ez, és ez csak a bevezető volt, és az az érzésem, hogy ebből egy sorozat lesz. Ne jegyetek meg, az örök biztonság tana, illetve az azzal kapcsolatos sorozat nem marad el, készülünk rá, de ez a gondolat, ez most ide beékelődik, mert ez az én kérdésem, hogyha egy ilyen kincs birtokában vagy, hogyha egy ilyen lehetőség küszöbén állsz, hogyan lehet az, hogy mégsem ragadod meg teljes erővel? Hogyan történhet meg, és nehogy elkezd magad kárhoztatni. Tehát nehogy, ez egy felszabadító gondolat. De én magamról tudom, hogy ha csak egyszerűen józanul ránézek arra, amim van, akkor azt mondom, hogy ez hihetetlen, ez több, önmagában több, csak az, hogy ezt a könyvet olvashatom, hogy az igazság nyomtatva itt van előttem, hogy az élet titkait ismerhetem, hogy olyan összefüggések birtokában lehetek, amelyekről ábon is, ez több mindennél, amit valaha remélhettem azelőtt. És mint amikor az éhes ember előtt ott a tányér, tele finom étellel, és nem eszi meg. Hogy történhet meg, hogy ott van előttünk az, ami megmentheti az életünket, és nem fogadjuk el? Hogyan lehet az, hogy nem szabadulunk meg? Hogyan történhet meg? És értsd, ez nem egy vád, hanem egy nagyon józan felismerés, és egy nagyon szigorú kérdezés. Tudni akarom, hogy mik azok a csapdák, amelyek távol tarthatnak a hittől. Mik azok a csapdák, amelyek távol tarthatnak attól a szabadságtól, amit a hit hoz. Ugye ezt mondja János, hogy megismeritek az igazságot, megismeritek az igazságot, erről beszélek, és az igazság szabadokká tesz titeket. Nyilvánvaló egyenes összefüggés. Te megismered az igazságot, és oda jutsz, ahova az egész világ vágyik jutni, amiért emberek a fél életüket, sőt az egészet adják, és nem találják meg szabadsághoz. És ez az én kérdésem, hogyan lehet, hogy mégsem szabadulunk meg? Mi történhet, hogy nem szabadulunk meg? Jó gondolat? Beszéljünk erről? És tudjunk erről beszélni, oké, 9 csapdát írtam össze, 9 darab olyan csapdát, amely alattomos, de nagyon hatékony módon képes minket megrabolni és megfosztani attól a kincstől, attól az értéktől, amit az igazság ismerete és az alapján kialakuló meggyőződés, azaz a hit jelenthet. Viszont mielőtt ezt megnézzük, szeretnék még megmaradni ezen a ponton, hogy mit jelent az, hogy van egy Isten, és ez az Isten elárulta a titkait, elárulta a legfontosabb összefüggéseket, hogy ez az Isten nem csendben maradt, hanem beavatott minket, mint ahogy tudod, egy orvos professzor, akinek a fia szintén orvos lett, és elvégezte az egyetemet, és túl van a klinikai gyakorlaton, és elmegy az apja mellé, tudod, orvosnak. És jó a kapcsolatuk, és a papa egy zseni, és a papa beavatja a fiát mindabba, amit tud. Nagy tisztelettel, tudva, hogy a fia egy nap ő lesz itt a főorvos, de ugyanakkor tudva, hogy van mit adnia, és a titkok titkaiba szépen beavatja. Okay? Szeretném, ha megállnánk ezen a ponton egy picit. Lehet, hogy nem értjük eléggé, hogy mit jelent, hogy van egy Biblia, hogy Isten betűről betűre elmondta nem csak a választ a kérdéseinkre, hanem azt is, amit kérdezni sem tudtunk, mert nem tudtuk, hogy ezt kell kérdezni. Hogy elárult mindent, amit csak tudnunk kellhet. Úgyhogy van egy rész a Bibliában, ami csak ezzel foglalkozik. Van egy szakasza a Bibliának, amelyet ha felületesen olvasol, akkor unalmasnak tűnhet. És csak erről beszél. És azt gondolom, hogy ha veszed magadnak a fáradtságot, hogy lassan olvasd, azaz sorról sorra, és nem mész tovább 2 sornál, 3 sornál tovább, ha nem értetted az előzőt. Oké, olvasom, elvesztettem a fonalat, vissza. Olvasom, akkor oké. Jó, következő sor. Ezt megint nem értettem, és vissza, tudod is. Nagyon lassan megy. Én azt hiszem már másfél hónapja olvasom ezt a szakaszt. Hányan tudjátok, hogy melyik lehet ez a szakasz a Bibliában? Hányatoknak van tippje? Péter nyilván tudja. Nem tudja. Mindig úgy néz, mintha tudnál. Így úszta meg az iskolát. Tanuljatok meg így nézni. Na, ki az, akinek van sejtése? Egy Zsoltár. Melyik Zsoltár lehet az? Hogy? Mit? A törvény. A 91. 119. Zsoltár. Ezt a nyelvedem volt, én tudom. Tudom. A 119. Zsoltár a leghosszabb könyve a Bibliának. A leghosszabb Zsoltár. És unalmasnak tűnik. És figyelj, elolvasod, így ahogy mondtam, és örökre megváltoztat. Érted? Maradandó nyomot hagy a lelkeden. Egy figyelmes olvasás is, de hogyha elolvasod úgy igazán, nem leszel ugyanaz az ember utána. Egyszerűen lehetetlen. Nem leszel ugyanaz az ember utána. De le kell lassulnod, és el kell olvasnod, és hagynod kell, hogy amit mond, sorról sorra eljusson a megértés szintjére is, és csak egyszerűen hasson rád. És néhány részt szeretnék elolvasni belőle. 119. Zsoltár. És a Zsoltár írója, ha jól tudom, nagyon nehéz körülmények között írta le ezeket a sorokat. Olyan körülmények között, ahol azt gondolom, hogy összeroppanni kellett volna, és nem Zsoltárt írni. Ha jól tudom, akkor amikor a Zsoltán akkor íródott, amikor Izrael népét a babiloniak fogságba hurcolták, és a fogságba hurcolás ideje alatt íródott az úton a Zsoltár. És nem vagyok történész, Ernőt kéne majd megkérni, hogy ennek esetleg utána nézzen, de olyan beszámolókat hallottam, hogy nagyon kemény körülmények között, erőszak, éhezés, ugye egész nap úton, félelem, tehát ezek nyomorult körülmények voltak. Tehát tényleg az emberek nem csak, hogy el kellett, hogy hagyják az otthonukat, hanem tényleg ilyen rabszolgaszinten kezelték őket. És ez a Zsoltár egy fiatal ember írta, egész biztosan később a Zsoltárból kiderül, és valami ilyesmit csinál, hogy rácsodálkozik arra, hogy milyen van azzal, hogy ismeri Istent, és ismeri Isten gondolatait, hogy Isten adott neki szavakat, hogy elárulta az igazságot, hogy adott törvényt. A törvény, lehet így mondani, egy szinonimája a bizonyítékoknak, szinonimája az igazságnak, szinonimája a rendnek, a szabályoknak. Isten törvényéről beszél, ahol azt gondolom, hogy egy szegényes értelmezés, hogyha a büntető törvénykönyv jut az eszünkbe, mert ez ennél sokkal több, bár amikor Isten mond valamit, azt olyan tekintéllyel, sőt nagyobb tekintéllyel mondja, mint ahogy bármilyen büntető törvénykönyv, vagy emberi törvényrendszer azt mondhatná. De értenetek kell, hogy ez, amikor törvényt jelent, akkor nem arról szól, hogy azt akarom, hogy ezt tartsd be, hanem valami olyasmi, hogy elmondom, hogy hogy működik az élet, és azt akarom, hogy vedd komolyan. Azaz tartsd be. Én például teljes alázatossággal betartom a lélegzés törvényét. Hányan tartjátok be a lélegzés törvényét? Mind engedelmes polgárai vagytok ennek a földnek. Gratulálok nektek. Mind lélegeztek. Úgyhogy hányan tartjátok be a gravitáció földhöz tapasztó törvényét? Hányan? Mind alázatos, engedelmes polgárai vagytok ennek a földnek. Mind szépen oda tapadtok a földhöz. És Isten azt mondja, hogy elmondom nektek az összes törvényt. És lesz benne olyan, ami tényleg úgy tűnik, hogy tedd ezt, tedd azt, de igazából sokkal többről van szó. Lehetne úgy mondani, hogy a valóság leírásáról van szó. A titkok titkairól, az életről. 119. Zsoltár 1. Boldogok, akiknek az útja tökéletes, akik az Úr törvénye szerint élnek. Boldogok, akik megfogadják intelmeit, teljes szívvel keresik őt. Nem követtek el álnokságot, hanem az ő útjain jártak. Te megparancsoltad, hogy utasításaidat pontosan megtartsák. Bárcsak álhatatosan járhatnék utadon, megtartva a rendelkezéseidet. Aztán lapozzunk a 9. Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet. 17-18. Bánj jól szolgáddal, hogy élhessek, és én megtartom igédet. Nyisd össze szememet, hogy megláthassam, milyen csodálatos a te törvényed. 33. Taníts, Uram, rendelkezéseid céljára, hogy megfogadjam azokat mindvégig. Tégy értelmessé, hogy megfogadjam törvényedet, és megtarthassam teljes szívvel. És olvashatnánk, és még egy részt szeretnék is, de csak álljunk meg egy pillanatra. Ki az, aki szeretne boldog lenni? Ki az, aki szeretne boldog lenni? És itt ad egy definíciót, kik a boldogok, akiknek az útja tökéletes. És persze rögtön az én kis vallásos szívem azt mondja, persze, aki nem iszik, nem kábítószerezik, aki nem csajozik, aki tudod, aki rendes életet él, tudod, nem vétkes. De ez nem ezt mondja, azt mondja, hogy az a boldog, akinek az útja tökéletes. Úgy értem, azzal, hogy kiböksz néhány olyan elvet, amit a legtöbb vallás tudod hangoztat, erkölcsi értékeket, azt gondolod, hogy ha azt valaki betartja, akkor annak az útja tökéletes? Ugye te micsoda naív leegyszerűsítése ez az életnek és a valóságnak. Isten azt mondja, hogy az a boldog, akinek az útja mindenestül tökéletes. Hogyan lehetséges ez? Hogyan lehet egy ember útja tökéletes? Én egyetlen egy módot tudok elképzelni, hogyha az út nem én vagyok, ha az utat nem én járom, hanem hogyha az út Isten. Az én utam akkor lehet tökéletes, ha fogom apa kezét. Az én utam akkor lehet tökéletes, mint amikor a Benjinek az útja tökéletes. Ismeritek a Benjit? A Benji az én 3 éves fiam. És viszem oviba. Oké, viszem oviba. Következőképpen néz ki. Lekísérem a kapuig. Kapuban megmondom neki, Benji, menj el az oviba tökéletes úton. Jó? Tökéletes úton menj el az oviba. Tudod, megy a busz, tudod, a ház előtt 80-nal, kutyák ugatnak a túloldalon, egy BMW, 80. Bencsike, sok sikert, jó? Tudod, adtam neked 8 szabályt, amit be kell tartanod. És Bencsi, nézlem, könnyes szemekkel, apa, apa. Bencsi, indulj, de tökéletes legyen az utad. Oké? Ez a vallás elképzelése. Ez a vallás elképzelése arról, hogy Isten mit szán az embernek. Oké, ad neki egy lehetetlen feladatot, elmondtam pontosan, nézz körül az úton, csak akkor menj át, ha nem jön semmi. És mennyire nem jön semmi? Hát nagyon nem jön semmi. És akkor tudod, Benji ott áll az úton, és... Nem jön semmi. Jönnek. Nem jön semmi. Tudod, és tudod, mennyire tökélet, és akkor tehát őrület, hogy van ez? És ennek ellenére az én 3 éves fiam minden reggel tökéletesen megy el az oviba. Tökéletes úton. Tudjátok, hogy csinálja? Lekísérem a kapuig, megfogom a kezét, és csak annyit mondok neki, hogy ne engedd el. És elmegyünk az oviba. És az útja tökéletes. Ezt érted? Tökéletes. Ki a boldog? Az az ember boldog, akinek az útja tökéletes. És tudod, mit mondott Jézus? Jézus azt mondta, hogy én vagyok az út. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Én vagyok az. És nem csak az atyához nem mehet senki csak én általam, hanem az életet nem élheti senki csak én általam. Fogd meg a kezem, és elmegyünk bárhova. És amíg fogod a kezem, az utad tökéletes. És tudod mit? Én a Benjit nem rángatom, mint egy rongybabát. És én a Benjit nem, tudod, úgy viszem, mint a Fannit, a Fanni a Benji plüss kutyusa. A plüss kutyust azt megfogom a nyakánál fogva, vagy becsapom a hónom alá, és teljesen azt csinálok vele, amit én akarok. De a Benji nem, a Benji a fiam. A Benji egy nap egy felnőtt férfi lesz, aki vezetni fog, aki az én nevemben fogja élni az életét valamilyen szinten. Az én nevem része, nem tudom, mennyire lesz benne, de benne lesz, mert úgyhogy a Benjire figyelek, és tanítom őt. És amikor átmegyünk az úton, akkor nem csak az, hogy én megállok, megvárom, aztán elindulok, meg tudod, repül utánam, vagy épp megy tovább, hanem mondom neki, Benji, most megállunk és körülnézünk, jó? Jön autó? Nem jön. Akkor mehetünk, és megyünk. Tehát tanítom őt közben, és azt akarom, hogy eljusson a megértésre, hogy eljusson oda, hogy együtt tud gondolkozni velem. És Isten ugyanezt csinálja. Fel akarlak nevelni titeket. El akarlak titeket juttatni, ezt mondja Efézus 4, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, a felnőtt korra, az érettségre, ahol te meg én félszavakból megértjük egymást, ahol sose szűnsz meg fogni a kezemet, mert az én erőm, az én hatalmam, mondja Isten, nélkül mindig csak üres leszel, de ahol te nem egy kesztyű vagy, hanem ahol a testvérem vagy, ahol nem egy baba vagy, egy robot, akit beprogramoztam, hanem a fiam vagy, szabad akarattal. És bizony néha másfelé megyünk, mert a Benji másfelé szeretne. Leesett a hó, és az út túloldalán lehet hógolyókat dobálni. És Benji mondja, menjünk át, és átmenjünk a túloldalra. És milyen volt a Benji útja? Tökéletes volt. De nem arra mentünk, amerre én mentem volna eredetileg. De az nem baj, rengeteg szabadság van. De az útja, mert fogta a kezemet, tökéletes volt. Tökéletes. Sőt, aztán, amikor olyan helyre érünk, elengedem a kezét. És csak azt mondom neki, hogy maradj mellettem. És hógolyózhattok. És milyen az ő útja? Az ő útja tökéletes. Tudod, a vallást szeretné leegyszerűsíteni. 3 szabály, 8 szabály, 12 törvény. Tudod, nem iszok, nem kábítózok, nem csajozok. És akkor tudod, az utam tökéletes. És vak vagy, és süket. És persze ezek jó dolgok, de ennél 1000-szer többről van szó. Úgy értem, a szabadságról van szó. A szabadság tökéletes útjáról. Akarod érteni? Akarod látni? Vagy meg akarsz maradni a 3 szabály mellett? Amiből 2-t, sőt 1-et se tudsz betartani, hanem csak képmutatásban töltöd a napjaidat, abban a hitben, hogy tudod, hogy megcsináltad. Isten azt mondja, hogy bevezetlek titeket a titkok titkaiba, és egy teljes könyvet adtam, és boldog az az ember, boldog, akinek az útja tökéletes, akik az Úr törvénye szerint élnek. Nem egy bezsugorodott, pici emberi életet, a mi kis koncepcióinkkal, akár vallásról, akár életről, akár sikerről, akár családról, hanem az Úr definíciója szerint, a mindenható, végtelen Isten szintjére fellépve látni az egészet, megismerni az igazságot és szabaddá lenni. Ez van itt előttünk. Hogy lehet, hogy nem szabadulunk meg? Hogy lehet, hogy mégiscsak bent vagyunk a saját kis dobozunkban? Hogy lehet, hogy miközben ekkora szabadulás, ekkora lehetőség van előttünk, mégis megállunk? Az első házi feladat, és nem is megyünk tovább, itt hagyjuk abba, ez az üzenet mára, olvasd el a 119. Zsoltárt. Hagyd, hogy hasson rád. Élvezd a fájdalmat, mert fájdalmas lesz. Mert hogyha te tökéletes lennél most, akkor nem kéne megváltoznod. Akkor teljes világosságban élnél. Akkor szabad volnál. Akkor kérlek, hogyha itt vagy, akkor ezt az időt megosztjuk egymással, jó? Te fogsz beszélni legközelebb. És én nem azért beszélek, mert én meg vagyok világosodva, hanem csak mert jól tudok kérdezni. Azt gondolom. És figyelj, fájdalmas lesz. Mert a 119. Zsoltár meg szeretné formálni a lelkedet, hogy az utat tökéletes legyen. És most még nem az, se nekem, se neked, és amíg élünk, egyikünknek sem, és ő formálni szeretné. Isten rá fogja tenni a szerető kezét a lelkedre, és egy picit megnyomja. És ez lehet, hogy fájdalmas lesz. Élvezd a folyamatot, élvezd, ahogy megváltoztat, élvezd, ahogy szabaddá tesz a 119. Zsoltár. Rendben? Rendben, és itt folytatjuk, ugye? Jövő héten itt folytatjuk. Mennyei Atyám, csak kérünk téged, hogy hadd ismerjük meg az igazságot. És ez az igazság tegyen minket szabadokká, ahogyan ígérted. Hadd legyen az utunk tökéletes. Hadd legyen az utunk tökéletes. És hadd legyünk ezen a tökéletes úton boldogok. Te vagy az út. Te vagy az igazság, és te vagy az élet, te vagy az Jézus. És hogyha úgy vagy itt, vagy úgy hallgatod ezt a felvételt, hogy ez az egész még újdonság neked, akkor tudd, hogy van egy első lépés, elfogadni Jézus Krisztust, mint a megváltódat. Mint amikor egy útlevelet kapsz, amellyel beléphetsz egy országba. Ő az útlevél. Elfogadod Jézus Krisztust, mint a megváltódat. Csak egyszerűen mondd utánam, elfogadlak Jézus. Tudom, hogy sokat hibáztam, hogy sok bűnöm van, és tudom, hogy te meghaltál ezekért a bűnökért. Elfogadlak, mint helyettesítőt, elfogadlak, mint a megváltómat. Adj nekem örök életet. Adj örök életet. Bocsáss meg nekem. Adj örök életet. Te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Köszönöm a figyelmeteket, és jövő héten ugyanekkor ugyanitt. Sziasztok!